Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda Nonprofit Kft. Támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. A mai adásban a közvetlen Európai Uniós forrásokról és azok megszerzéséről fogunk beszélgetni Petri Bernadettel, aki egyrészt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, másrészt pedig a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatója is. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ennek a beszélgetésnek az apropóját részben az adja, hogy a napokban jelenik meg a 2024-es LIFE pályázati felhívás, illetve pályázati felhívások. De mielőtt még erről beszélnénk, kérlek, hogy mondd el, hogy mik a tapasztalatok Magyarországon a közvetlen uniós forrás szerzésben, mennyire vagyunk sikeresek mondjuk uniós összevetésben?
Magyarországon az a tapasztalat, hogy a közvetlen uniós források kérdése az máig egy kicsit nehézkes terület, hiszen ezeknek a forrásoknak az igénybevétele az nem olyan módon történik, mint a kohéziós források esetében, tehát nem a megszokott pályázati rendszerről van szó. Több ponton különböznek a közvetlen források pályázatai a kohéziótól, hiszen itt szinte mindig kell egy nemzetközi konzorcium, vagyis abba kell gondolkodni, hogy egy nemzetközi határokon átnyúló projektet kell felépíteni ezeknek a forrásoknak az igénybevételéhez. Ezekről a pénzekről Brüsszelben döntenek, tehát a tagállamnak nincsen semmilyen beleszólása abban, hogy milyen módon ossza el ezeket, és harmadlagosan pedig itt egy európai szintű versenyképességet kell felmutatni. Az a tapasztalat, ahogy mondtam is, hogy azért is nehézkes ez a terület, mert azok a kiírások, amilyen módon az Európai Bizottság a programokat üzemelteti és végrehajtja azokat, tehát magyarul kiírja ezeket a pályázatokat, ezek sokkal inkább a nagy tagállamoknak a szükségleteire vannak szabva, és elsősorban a nyugat-európai tagállamoknak a képességeihez vannak igazítva, és ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon máig nem sikerült a lakosság arányos mértékhez közelíteni a lehívás arányát, hanem ez attól jócskán elmarad. Hogyha számokról beszélünk, akkor ma Magyarországon 12-13 eurónyi közvetlen forrás tudunk egy főre jutóan lehívni évente, addig, amíg ez a mérték, ez például Ausztriában 50 euró, Hollandiában 2-300, Németországban 3-400, Luxemburg az egy kiemelkedő érték, ott 5-600 euró környékén van. Ebből is látszik, hogy a különbség az nem 2-3-szoros, hanem 20-30-szoros.
Hogyha a magyar adatokat nézzük, akkor tudnál-e valamilyen különbséget felfedni mondjuk a vállalati szektor pályázatai, pályázati sikeressége, az önkormányzati szektor pályázati sikeressége, vagy mondjuk az oktatási intézmények sikeressége között?
Ez egy jó kérdés, különösen azért, mert ugye amiről most mi javarészt beszélgetünk, az a fenntarthatóság és az oda kapcsolódó finanszírozási lehetőségek. Mi azt látjuk, hogy eleve ugye ez az ominózus LIFE program, amiről szó is volt, hogy a napokban várható a kiírások megjelenése, ennek a lehívása egyébként Magyarországon még szinte a legjobb. Tehát ezen a téren kifejezetten jól teljesítünk, jól tudtuk feladatosítani ennek a célrendszerét ennek az alapnak, amely egyébként ugye a fenntarthatóságot támogatja. Ebből a cégeknek is nagyon jó a részesedési aránya. Ahol azt látjuk, hogy mindenképpen pozitív elmozdulásra van szükség, az éppen az általad is említett önkormányzatok, oktatási vagy kutatási intézeteknek a megjelenése, és a vállalati szektor, illetve a kutatási képességgel bíró szervezetek közti szinergiák megteremtése, mert pont ez a célja ennek a programnak, hogy olyan projektek készüljenek el, amelyek ezt a két szektort egymással ütköztetik, és közösen hoznak létre valami újat.
A pályázatok esetében is el lehet mondani, hogy fejnehéz az ország, tehát inkább Budapest és Pest megye a sikerese, vagy adott esetben Nyugat-Magyarország?
A regionális különbségek Európa minden országában érvényesülnek a közvetlen források lehívása tekintetében, ezért is szoktuk azt mondani, hogy ez egy kohéziós politikai, tehát felzárkóztatási politikai kérdés, hiszen a jól teljesítő régiók nagyon jól teljesítenek általában a közvetlen lehívás tekintetében is. És ezáltal válnak nem csak ugye Magyarország fejnehézé ilyen tekintetben, hanem minden tagállam, főváros nehézé, jól teljesítő régió nehézé. Mi azzal érvelünk, hogy ha már egyszer a fenntarthatóságról beszélünk, akkor pont a fenntarthatóság vonatkozásában szokott elhangzani az a kitétel, egy Európai Uniós vállalás, hogy egyetlen állampolgár vagy egyetlen térség sem szenvedje el a feltarthatóság következményeit, hanem az sokkal inkább legyen egy kiegyenlített terep, tehát ne legyen ennek vesztese. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ezt érdemes lenne azért a bizottságnak megjeleníteni, akkor a források elosztása tekintetében is. Persze itt mindenkinek van házi feladata, nekünk is többet kell pályázni, jobban meg kell érteni, hogyan kell hozzányúlni ehhez a témakörhöz, ám de a kiírásoknak is érdemes lenne a helyi vagy közép-kelet-európai szükségletekhez igazítani a feltételrendszerét, hogy mi magunk is jobban tudjunk pályázni.
Most mi 24 áprilisában beszélgetünk, és ahogy a műsor elején is mondtuk, mind a ketten a live pályázatok megjelenése várható, vagy akár már ma is megjelenhetnek ezek. Mit kell tudni először az a kérdésem erről a határidőről, és emellett, és ezzel együtt milyen fejlesztésekre, beruházásokra lehet mostanában pályázni?
Ugye látni kell, hogy azért nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy mikor jelennek meg ezek a felhívások, mert ennek is van egy jóváhagyási rendszer az Európai Bizottságnál, és sokszor az eljárási mód is meghatározza, hogy az adott napon, vagy pedig plusz-minusz két nap jelenjenek-e meg ezek a felhívások. Ebben az esetben mi arra számolunk, hogy az a prioritási rendszer, tehát az a úgynevezett elsőbségrendszer érvényesül majd a kiírásokban, amelyeket a 2024-es évre az Európai Bizottság már ideje korán megjelenített, vagyis olyan típusú reziliencia, tehát ellenálló képességépítés, illetve infrastruktúra építés jelenik meg a célrendszerébe ezeknek a kiírásoknak, amelyek elsősorban ugye a zöld energia, a széndioxid semlegesítés, a karbonsemleges megoldások, ilyen tekintetben a lakhatási megoldások, vagy akár a szennyvízkezelés és a körkörös gazdálkodás elveit teszik gyakorlativá. Például a zöld energiával kapcsolatosan kétfajta energia az, ami szóba szokott jönni, ugye a fotovoltaikus, vagy ismertebb nevén napelem technológiák, másodlagosan pedig a hidrogén felhasználása. Mi is számos projektet építünk jelenleg is, amelyek hidrogén felhasználásra épülnek, legyen ez akár egy közösségi közlekedésnek a hidrogénbuszos megoldása, vagy hasonló más technológiák. Itt megkülönböztetünk ugye úgynevezett zöld és szürke hidrogént, a zöldnél nincsen széndioxid kibocsátás egyáltalán, hiszen ez ilyen úgynevezett elektrolízisre épül, a szürke esetében némi széndioxid kibocsátás van. Mind a két technológiát támogatja jelenleg az Európai Bizottság. A másodlagos része a karbonsemleges lakhatás, mint prioritás, nem nagyon-nagyon érdekes terület, hiszen itt abba kell gondolkodni, hogy olyan komplett tereknek a létrehozására lehet projekteket létrehozni, ahol eleve már az építő anyag is a karbonsemlegesség elvét követi, és ezen belül a belső térépítési megoldások is hasonló célt szolgálnak. Ide mi azt szoktuk javasolni, hogy ha már egyszer ennyire tudatos ez a lakókörnyezet, akkor érdemes ilyen workshop-szerű megoldásokat is behozni, ahol a lakosság számára lehet információt átadni, hogy miként lehet a zöld átállásnak az elveit úgy megvalósítani, hogy az illeszkedjen a közösségi elvekhez. Ez az is hozzájárul, hogy esetleg az Európai Bizottságnak a nagyon mélyre menő zöldítési elveit puhítjuk, és azt mondjuk, hogy azért ennek olyan tekintetben is fenntarthatónak kell lennie, hogy a közösségi elvárásokhoz, a közösségi megvalósításhoz alkalmazkodjon a megoldás.
A zöld projektek mellett úgy tudom, hogy a digitalizáció is az EU egyik prioritása. Milyen lehetőségek vannak most ezzel kapcsolatban?
A digitalizáció, vagy a digitális átállásnak több vonulata van. A digitalizáció sose volt az EU működésében önmagában cél, tehát ez mindig inkább egy eszköz volt, éppen a zöld átállás elvét gyakorlati szinten megvalósító eszköz, hiszen ahol digitális megoldást, okos megoldást lehet behozni, az a nap végén kevesebb széndioxid kibocsátással jár. Ezt az elvet az Európai Unió továbbra is viszi tovább. Itt egyébként, ha már digitális megoldásokról beszélünk, akkor nem csak a Digitális Európa program az, ami megoldást kínálhat, hanem például az Európai Hálózat finanszírozási eszköz, ahol vannak például úgynevezett energiahálózatok fejlesztésével kapcsolatos kiírások. Ezek a kiírások, ezek főleg olyan megoldásokat foglalnak magukba, mint például az okos hálózatok, megújuló energiahálózatoknak a kialakítása, és ebben például a közösségi és közlekedési hálózatok nagyon nagy szerepet kapnak. Itt is szinte minden esetben valamilyen digitális megoldás behozatal által válik ez ilyen tekintetben újjá. Ami a live program esetében még megjelenik és fontosról beszélni, az a fenntartható technológiák fejlesztése. És ezért is szoktuk mondani, hogy az egyes alapok a finanszírozási lehetőségek egymásra épülnek, mert sokszor az úgynevezett K+F projektek, amelyek javarészt ugye Horizont programra alkalmasak, ahol kutatni kell, fejleszteni kell, ilyen módon kell kidolgozni az innováció feltételeit. Ezeknél van egy előfázis, ahol ezt a kutatás-fejlesztési fázist feladatot elvégzik ezek a szervezetek, cégek, és erre egy aztán épülhet egy úgynevezett live projekt, amely az alkalmazását, mint egy ilyen pilot jeleníti meg, és ezt is finanszírozza az Európai Unió.
Meg tudsz-e különböztetni mondjuk vállalat méret szerinti kiírásokat? Értem ez alatt azt, hogy a jelenlegi lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak a cégeknek, ezek inkább célozzák a kisebb vagy nagyobb cégeket, vagy éppen ellenkező, mivel konzorciumban indul a legtöbb pályázó, ezért ennek nincs jelentősége.
Kevésbé van jelentősége. Mi azt szoktuk mondani, hogy az egy lényeges dolog, hogy ha egy kis vállalkozás dönt amellett, hogy pályázni szeretne mondjuk egy live kiírásra, akkor az a cél összeg, amit el akar érni, az reális legyen, vagyis illeszkedjen az ő éves árbevételéhez, forgalmához, ne legyen túlzó mértékű ilyen tekintetben, hiszen egyszerre elmenedzselni egy nyerés esetén egy projektet, és aztán bővíteni is annyira, hogy az mondjuk alkalmas legyen ennek a forrásnak az elköltésére, az nagyon nehéz. Sokkal jobb az, hogyha ugye eleve az is mindig javaslat a részünkről, hogy olyan projekten jelentkezzenek a cégek, amit valóban meg akarnak csinálni, tehát ne csak azért akarják megcsinálni, mert látták ezt a live kiírást, és hirtelen jó ötletnek tűnik erre bepályázni, hanem itt azért találkozni kell a keresletnek a kínálattal, és akkor másodlagosan az a célösszeg, amit megcéloznak, ilyen tekintetben az szintén fenntartható legyen, hiszen aztán ezek ugye 2-3 éves projektek, amelyeket 2-3 évig stabilan végre kell hajtani, természetesen megadva a bővítés és a hálózatépítés lehetőségét, de mégiscsak azért ezzel van feladat.
Hol tud belépni ebbe a folyamatba az MFOE? Tehát, hogyha valakinek van egy jó ötlete, és ez az ötlet találkozik egy pályázati kiírással, akkor keresheti meg az ügynökséget, és akkor kezdik a közös munka?
Talán még ennél is korábban kezdődik. Ugye az elmúlt időszakban igyekeztünk információt megosztani azzal kapcsolatosan, hogy milyen prioritásokkal dolgozik az EU. Vagyis, hogy a zöld átállás tekintetében mi lesz majd az, amire pénz szán a kiírások vonatkozásában. Mi magunk is egy live pályázat nyertesei vagyunk, amelyet éppen implementálunk, és azért pontosan látjuk azt, hogy milyen ideje korán kell elkezdeni egy adott projektnek a tervezését már, tehát jó előre. Így velünk a közös munka az akkor kezdődik, amikor valakibe feltámad az az igény, hogy meg akarja érteni az Európai Unió szakpolitikai rendszerét. Ekkor el szoktuk mondani, hogy várható, amik lesznek a prioritások. Most egy nagyon érdekes időszak van, hiszen 2024 eleve egy változási időszak az Európai Unió intézményrendszerében is, jön majd az új bizottság az év második felében. Ilyen szempontból is lényeges, hogy mi azért így korán ott legyünk az asztalnál, és el tudjuk csípni az információkat, át tudjuk adni a hazai gazdasági és társadalmi szereplők részére. Így aztán a tervezéssel kezdődik a pályázás, és aztán az, hogy ebből hogyan lesz projekt, ez természetesen szintén egy több hónapos folyamat, amelyet a szakértő kollégáim segítenek.
Arra kérlek, hogy egy kicsit engedj betekintést a kulisszák mögé abban a tekintetben, hogy a ti tapasztalataitok szerint milyen kihívásokkal küzdenek most a pályázók.
Elsődlegesen nagyon nehéz megérteni azt, hogy az uniós intézmények, amikor kibocsájtanak mondjuk egy munkadokumentumot, akkor ezek a szlogenszerű megfogalmazások, azok mit rejtenek valójában. Ezeket példákon keresztül szoktuk illusztrálni, kicsit magyarázzuk, mi magunk is nyilván tájékozódunk direktbe az EU intézményrendszerétől, ez már egy nehézség. Akkor másodlagosan nehézség nyilván a konzorciális partnereknek a megtalálása, hiszen sokszor ugye az üzleti partnerek vonatkozásában sincs meg az a bizalmi szint, amire az ember azonnal ráépítene egy konzorciumot, illetve nagyon sok egyeztetési folyamat jár ezzel, ez is egy módszert, amit meg kell tanulni. És akkor a harmadlagos dolog, amit szintén hangsúlyozni szoktunk, az a jó projektmenedzsment képesség. Tehát jó és precíz projektmenedzserek nélkül nagyon-nagyon nehéz előre haladni, és ezért azt is a feladatunknak tekintjük, hogy egy szakmát teremtsünk Magyarországon, és képzéseink során, ahol ugye két egyetemmel vagyunk jelenleg kapcsolatban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, illetve a Kodolányival, már kicsiben is át tudjuk adni ezt a tudást, és aztán erre reményeink szerint egy felnőtt képzés is épülhet majd az év második felében, ahol meg tudjuk teremteni ennek a szakmának a feltételeit.
Beszéltünk arról, hogy mik a korlátai a növekedésnek, azt is említetted, hogy leginkább a nagy tagállamokra írják ki ezeket a pályázatokat, de meg tudnád-e azt fogalmazni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a magyar cégek, a magyar pályázók fejlődhetnek, és hogy ne azt érezzék, hogy itt van egy áttörhetetlen üvegplafon?
Azt gondolom, hogy úgy kell elkezdeni ezt a gondolkodást, hogy fel kell ismerni, hogy Magyarországon, Közép-Kelet-Európában innováció, fenntarthatóság tekintetében van egy kiválóság, van egy nagyon jó tudás, van egy nagyon jó képesség. Azt, hogy ezt mi el tudjuk vinni az EU színterére, és ott tudjunk lenni, akár a döntési folyamatban, az azzal kezdődik, hogy a cégek elsődlegesen ismerjék fel, hogy ők sose lesznek kicsik ahhoz, hogy ott lehessenek a döntéshozatalban, nekik ott kell lenniük. Ugye ez a sokat ismételt mondás, hogy aki nem ül az asztalnál, az az étlapon van, ez maximálisan igaz ebben a helyzetben, hogyha megpróbálnak ők beleszólni a döntéshozatalba, kifejezik a számukra fontos igényeket, akár a konzultációk során, amelyekre a bizottság lehetőséget biztosít, akkor tudják hallatni a hangjukat. Ez egy elsődleges lépés. Másodlagosan, ugye ami nálunk felzárkózás, az Európában versenyképesség, tehát itt meg az Európai Bizottságnak kellene azt felfognia, megértenie, hogy nálunk már egy versenyképességi lépés szükséges ahhoz, hogy a felzárkózás megvalósuljon. Vagyis nekünk ugye a 20 éves uniós tagságunk nyilvánvalóan egy sokkal rövidebb építkezés volt, mint azok számára, akik ennél több évtizedet töltöttek már el ebben a klubban. Ebből adódóan ezeknek a vállalkozásoknak a felzárkóztatását kell támogatni közvetlen uniós eszközökkel is. Ez azt is jelenti, hogy ez az egyébként hatalmas összeg, tehát itt 400 milliárd euróról beszélünk 7 éves időszakra viszonyítottan. Ezt az összeget arra is kell fordítani, hogy a kohézió és a versenyképesség ne legyenek mesterségesen szétválasztva. Az elkövetkezendő Európai Uniós elnökség pont egy jó alkalom arra, hogy erre fel tudjuk hívni az Európai Uniós döntéshozók figyelmét.
Azt tudjuk azért, hogy egy pályázat megírása az időt vesz igénybe. Ugye most már többször beszéltünk róla, hogy megjelennek a live pályázatok. Ezekre még bőven lesz ideje a pályázóknak, tehát érdemes ezek között kutakodni?
Teljes mértékben, tehát a pályázatok beadására nyitva álló határidő az bőven elég arra, hogy fel tudjanak készülni, akár a mi segítségünkkel össze tudjanak rakni egy olyan projektet, amellyel indulnak ebben a versenyben. Ugye ez egy több hónapos folyamat, ugyanakkor ezek elég hosszan nyitva levő pályázati kiírások. És azt gondolom, hogy itt abba is kell gondolkodni, hogy akinek volt már közvetlen uniós forrással kapcsolatban projektje, tapasztalata, akár más témakörben, ott sokkal könnyebb átforgatni ezeket a projekteket mondjuk egy live projekté, hiszen a cél rendszer, amelyről egyébként szó lesz majd a sorra kerülő Sustainable Tech konferencián is, az egyébként nagyban átfedést mutat az egyes programok között, tehát ezek nagyon holisztikus, hogy ilyen divatos kifejezésen érjek, nagyon holisztikus rendszerben dolgozik az EU, ezek sokszor ismétlődést mutatnak, legyen az digitalizáció, legyen az K+F, tehát kutatásfejlesztés, vagy legyen egy teljesen másfajta alap. Mi azt javasolnánk, hogy keressenek minket, tehát hogyha áttekintették ezt a kiírásrendszert, akkor viszont azonnal kezdjük el, hogyha lehet a közös munkát, mert hogyha nem veszítünk időt, akkor több időnk, terünk marad arra, jó projekteket építhessünk fel.
Köszönjük szépen Petri Bernadettel, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosával, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Portfolio Business Podcast adása, a műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint. A szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót. Sziasztok!